Lukovicki Réka modell, parasportoló, a lábatlan blokk szerzője. 21 évesen egy autóbaleset következtében vesztette el a bal lábát. A trauma feldolgozása után új életet kezdett. Robotlány néven motivációs előadásokat, workshopokat tart. Újrakezdésről, megbocsátásról és az élet kínálta humorról is beszélgettünk.
A Robot Girl elnevezés az nem a te ötleted volt, hanem ha jól tudom, egy kisfiú kérdezte vagy mondta neked? Amikor ezt először meghallottad, akkor mi volt benned? Volt egy ilyen új identitás érzés?
Amikor bent voltam a kórházban, már minden napomat átjárta az, hogy más vagyok, hogy nem az a Réka vagyok, aki voltam, mert ez egy olyan sorsfordító momentum volt az életemben, hogy megtörtént velem egy baleset, hogy nem is tudtam ugyanaz lenni, aki régen voltam. És a kisfiú, hogy azt megkérdezte tőlem, hogy néni robot vagy-e, az igen, az katalizálta bennem azt, hogy itt egy új élet színvonal, egy új lehetőség, gyakorlatilag egy ilyen újjászületés élményem volt. És azon gondolkoztam, hogy hát igen, akkor itt egy művésznév, amit gyakorlatilag a kezembe adtak, és ezzel a művésznével kezdtem el aztán blogot írni, felépíteni egy brandet, úgyhogy sok mindent köszönhetek annak a kisfiúnak.
De nehéz elképzelni, hogy ehhez rögtön így álltál hozzá. Volt egy átmenete, biztos vagyok.
Tehát,
hogy... Vagy arra nem emlékszel, hogy ezt törölte az agyad, ezt az átmenetet?
Nekem egy picit más volt ez a gyász folyamat. Én ahogy fölébredtem a kórházba, és fölébredtem arra, hogy úristen élek, első körben, ez volt a legnagyobb felismerés, nekem az egy olyan euforikus élmény volt, amit nem tudott felírni semmi más. Tehát, hogy oké, persze ránéztem a lábamra, úristen, nincs meg a bal lábam, nagyon szomorú voltam, sírtam, aggódtam, hogy mi lesz később, de akkor se tudta elvenni az örömömet semmi attól, hogy élek. És hogy ez mennyire fantasztikus érzés fölébredni arra, hogy élsz. Még sose tapasztaltam azelőtt, nyilván, mert minden nap fel kell az ember, azt érzi, hogy úristen, tele van feladattal, megint ezt el kell végezni, megint jön a szerelő, ki legyen otthon, ki viszi le a kutyát. Tehát jönnek ezek az automatikus feladatlisták, és nem gondolunk abba bele, hogy fölébredtünk és élünk aznap is. És hogy ez mennyire egy ajándék az élettől.
A baleset előtt nyilvánvalóan voltak álmaid. Azok mennyiben változtak meg? Szóval voltak olyan álmaid, amiket teljesen eltűntek, vagy el kellett, hogy tűnjenek a baleset miatt? Vagy az új helyzet miatt?
Pályát váltottam a baleset után. Azelőtt mérnöknek tanultam, és elsősorban azért választottam ezt a pályát, mert még nem volt annyi önismeretem, ez jól keres, viszonylag sok lehetőség van, mérnök mindig kell. Tehát voltak ilyen okok, hogy miért menjek erre a szakra, és miért végezzem el, de az, hogy szívből ezt tudnám-e csinálni, azt sose tettem fel magamnak azt a kérdést. Nyilván, amikor 18-19 évesen kikerülsz a suliból, ott keveset tudsz a világról, meg a szakmákról, hogy miben is lennél jó, miben tudsz valóban elhelyezkedni, azt élvezni tudod-e a mindennapokban, ez a legfontosabb talán. Bennem ezek a kérdések nem jöttek elő, választottam egy szakmát, amit családból hoztam, és arra gondoltam, hogy ez nekem is jó lesz. Aztán jött a baleset, nagyon igyekeztem még visszatérni az egyetemre utána, tehát, hogy a felépülés után egyből próbáltam visszajárni az órákra, megcsinálni a diplomát, csak egyik nap volt egy nagyon sorsfordító pillanat, ez nagyon izgalmas volt. Előző nap felléptem a TEDx-en, fantasztikus élményem volt, ahogy ott elő tudtam adni a történetemet, és rengeteg ember tudott hozzám kapcsolódni, és én is hozzájuk. Másnap bementem az egyetemre, kiosztották a feladatot a műhelyben, mindenki elkezdett tevékenykedni, tudod, így, mint a mékas, így beindult az élet, én meg ott ülök, fogom a kis feladatomat, és így ülök percekig, és nem akarom megcsinálni. És feltettem magamnak a kérdést, hogy miért vagyok itt? és nem volt rá válasz.
De elvitt az eufória az előző napi siker?
Felismertem, hogy nekem másban vannak kompetenciáim. És ha nem élem meg ezeket a készségeket, ezeket a vágyakat, akkor minden nap lesz bennem egy ilyen hiányérzet. Úgyhogy fölálltam az asztaltól, és nem mentem vissza többet. És nagyon jó érzés volt.
De a teden, amikor felléptél, akkor az megfordult fejedben, hogyha nincs ez az új élethelyzet, ha nincs a baleset, akkor lehet, hogy ez soha nem éled meg.
Persze, hát mondjuk én próbálok nem úgy gondolkodni, hogy mi lett volna, ha mi lenne akkor, ha, hanem próbálok a jelenben élni, és abból fűzni, ami van. Most ez lehet, hogy furcsa hangzik. Nyilván az ember szeretne néha elgondolkozni, hogy jaj, de jó lenne, ha már ott tartanék, ha ez nem történt volna meg, ha egy kicsit jobb kapcsolatom lenne azzal az emberrel. Tehát, hogy mindig vannak ilyen gondolati szinten vágyakozások, de nem adok nekik erőt. Tehát, hogy abba rakom a fókuszt, ami a jelen pillanatban adott, hogy meg tudjam csinálni az aznapi feladataimat, a szeretteimmel tudjak kapcsolódni, a jelenleg aktuális életfeladataimat tudjam megoldani, és így az energia, mivel ide központosul, szerencsére nem abban élek, hogy megbánások, hogy vágyakozás egy olyan élet iránt, ami nincs jelenleg. Tehát, hogy már nem tudok, nem tudom, sokszoros maratonfutó lenni, mert tudom azt, hogy lábatlanul ez már nem annyira lehetséges.
Az önirónia jelen van?
Igen, az biztos. Az biztos. Az mindig. És egy jó megtartó erő.
Tényleg?
Uh-huh. Igen, és ezt is szoktam észrevenni az ismerőseimen, a közvetlen családi, baráti környezetemen, hogy már ők is bátrak eléggé ahhoz, hogy viccet csináljanak a lábamból.
És ezt mondott egy példa.
Igen, volt egy példa, amikor novemberben koronavírusosak voltunk a párommal, és nem nagyon tudtunk kimozdulni, eléggé fáradtak is voltunk. Egyik este már így leraktam a lábamat, és befeküdtem az ágyba, és akkor kértem a páromat, hogy hozzon már egy zoknit, mert nagyon fázik a lábam. Odahozta az egyik párját, és percekig kereste a másikat.
És mondtad, hogy...
Én meghagytam neki. Ja. És ott röhögtem az ágyon. És nem tudta, értetlenül nézett körbe, hogy mit röhögök, és hol van a párja, és nem értette a helyzetet. Zseniális volt. És akárkinek elmeséltük, mindenki röhögött egyszerre, meg valahol meg is könnyezték a helyzetet, hogy mennyire egy ilyen szép, mert a párom oldaláról meg ez azt mutatja, hogy ő meg tökre egy teljes embernek gondol engem, és nekem ez egy tök jó visszajelzés volt.
Ez érdekes, hogy környezetedről ennyit beszélsz, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy a te jelzéseid alapján ők hogyan tudnak ehhez az egészhez kapcsolódni. Ez sok idő volt, mire erre te is rájöttél, hogy ezen te tudsz segíteni elsősorban? Hogy ők hogy állnak hozzád?
Nem volt sok idő, nekem ez egyből átjött, mert én sokszor olyan ember vagyok, hogy magam elé helyezek más embereknek az érzésvilágát, az igényét, ami nem feltétlen mindig jó. Tehát sokszor, amikor velem történik valami baj, akkor először másokra gondolok, hogy hogyan érzik majd magukat, hogyha meglátják, megtapasztalják, szomorúak lesznek, és igyekszem mindig a kedvükre tenni, hogy ne érezzék magukat rosszul. Ennek megvannak a pozitívumai, meg a negatívumai is. De a családtagokkal egyből felfedeztük azt, hogyha röhögünk az egészen, és humort csinálunk belőle, hogy már nem kell zoknit párosztatnom, akkor az le tudja venni a feszültséget a vállunkról.
Beszéljünk egy picit a balesetről.
Uh-huh.
Ennek te passzív elszenvedője voltál.
Igen.
Ha volt hibáztatás, akkor az meddig tartott, és azon hogyan tudtál túllendülni.
Uh-huh. Jó, hogy ezt felhozod, ezt a kérdést, mert nagyon aktuális.
8 év után?
8 év után azt érzem, hogy, hogy nincs bennem semmi, semmi rossz érzés, és hibáztatás, és fájdalom ezzel kapcsolatban.
Erre hogy jöttél rá?
Most visszahallgattam egy felvételt, amit azokkal az emberekkel csináltunk 2017-ben, a baleset után pár évvel, azokkal az emberekkel, akik jöttek és segítettek ott az autópályán, miután látták, hogy valami baleset történt. Ők alapvetően civil emberekként voltak jelen, csak mivel van egy ápolói végzettségük, ezért tudták, hogy hogyan kell stabilizálni az állapotomat. És kérdés nélkül lehúzódtak és jöttek segíteni. Ha ők nincsenek, akkor én se lennék most itt, ez biztos. Tehát ők mondták, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban voltam, és ott nagyon sok ember körülöttem meg volt győződve, hogy itt meg fogok halni. Elkezdték tamponálni a lábamat, már amennyi volt belőle, próbálták úgy stabilizálni a vérkeringésemet, hogy ne vérezzek ki. Ez volt az elsődleges feladatuk, és miután már látták, hogy valamennyire stabilizáltak, tehát át tudtak engem adni a mentősöknek, akik automatikusan bevittek a nem a legközelebbi kórházba, hanem a 60. kórházba, ahol volt egy nagyon jó orvos. És neki köszönhetem az életemet.
Az identitásváltozás, uh-huh. Az ennek a kérdése egyáltalán felmerül-e még mai napig? Vagy már ehhez állsz közelebb, ez az identitásodhoz, mint a baleset előttihez?
Ha történik egy ekkora esemény az ember életében, akkor egyrészt kénytelen átállni egy új életre, másrészt meg jó is, hogyha átáll, mert nem eltűnik az ember életéből ez a nagyon görcsösség, hogy mindenáron ugyanazt meg akarom csinálni, és ugyanúgy, ahogy eddig. Szerintem meg kell érteni egy bizonyos ponton túl, hogy ez tényleg nem a régi élet. Tehát, hogy új feladatok vannak, új kihívások, új emberek. Nem tudok úgy élni másfél lábbal, mint azelőtt éltem, mert azelőtt egy elképesztően szabad életem volt. Tehát semmi mozgás korlátozottságom nem volt soha. És nyilván sportoltam, mentem, jöttem, közösséget szerveztem. Egy percig nem fordult meg a fejemben, hogy valamiben hiányt szenvednék. Fizikálisan. És a baleset után ez teljesen megváltozott, mert abból kezdtem építkezni, hogy már ki tudtam menni egyedül a vécére. Már meg tudtam egyedül mosakodni. Már a mankón el tudtam kezdeni járni a folyosón, akkor még ugye nem volt protézisem. Tehát, hogy nagyon piciről kellett felépítenem téglánként az életemet. És ha hiszed, ha nem, nekem nyilván ez nagyon nagy feladat volt, de én ezt nem úgy éltem meg, hogy vége az életemnek, és hogy ez most itt egy szörnyű állapot, hanem feladatként fogtam föl, és minden nap egy apró téglát hozzátettem az előző naphoz. És ezért vagyok most itt, azt hiszem, mert ez egy ilyen szép, hosszú, aprócska, feladatokból összeállt, egész lett.
Amikor elkezdted ezt az új életet, akkor nagyon sokan hívtak, nagyon sok helyen adtál interjút, írtál cikkeket, de ebben ki lehet égni elég hamar, és én arra emlékszem, amikor először beszéltünk telefonon, akkor azért, minthogyha ehhez nem lett volna annyira sok kedved, ez a mostani beszélgetéshez, nem tévedek akkor.
Nem tévedsz.
Jó volt a megérzés. Szóval kicsit kiégtél ebben?
Igen, hogyha az ember nem újul meg, ugye minden alkotóművészeti tevékenységnek van egy ilyen hátránya, hogyha sokadikszor adod elő, sokadik alkalommal mész, és ugyanazokat a mondatokat mondod, akkor egy idő után már nem hoz annyi örömöt a számodra, Meg amikor beszéltünk telefonon, akkor nekem az volt a problémám, hogy nem tudtam összeegyeztetni a szakmai életemet a Robot Girl brenddel. Tehát, hogy a kettő az két külön, mint hogy a két külön úton ment volna. És most ezen dolgozok így ebben az egy hónapban már elég intenzíven, hogy valahogy a kettő így fedésbe legyen. És igyekszem inkább az alkotást és a művészi életemet egy kicsit jobban megélni.
Az alkotásról és a művészetről mit tartasz alkotásnak? Mi az elsődleges preferenciád, amikor alkotásról beszélünk?
Nekem az alkotás az az, hogy nincs, nem kattog az agyam, és nincs probléma. Minden a helyére kerül. Olyan állapot, egy ilyen flow élmény. És amikor kikerülök ebből az állapotból, és létrehoztam valamit, akkor a következő lépés az az, hogy ahhoz, hogy meg tudjam szólítani a közönségemet, belehelyezkedek egy kicsit az ő fejükbe is, hogy ők mire lennének kíváncsiak, az aktuális világban, ami most zajlik, mik azok az értékek, amire ki tudnám hegyezni ezt az alkotást. Tehát, hogy ne egy ilyen egyirányú tessék itt van, és fogd meg jól, hanem vigyenek el gondolatokat belőle, amit ők is be tudnak építeni a saját életükbe. Szóval egy kicsit megformálom, és utána nyújtom át ezt az alkotást. Ezt most nem mondhatom el, hogy még milyen projekten dolgozok, de a következő egy-két hónapban csak szeretném. Szeretnék egy ilyen a blogomat továbbvinni, csak egy kicsit inkább beszélgetés formában. És szeretnék olyan témákat felölelni, amik nagyon aktuálisak jelenleg. Ebben a rengeteg változásban, amiben élünk, egyszerűen nagyon nehéz megtalálni a stabilitást, hogy ne vesszünk el az információ áradatban, a folyamatos változásban, és hogy meg tudjuk őrizni a lelki egészségünket. Most ezek így, amik foglalkoztatnak.
Ha már itt tartasz, hogyan dolgoztál magadon? Volt-e valami olyan konkrét metódusod, amin végigmentél? Most az elmúlt 8 évben, de ha csak az elmúlt, vagy az első egy évet nézzük, az biztos, hogy intenzívebb volt. És biztos, hogy meg is maradt azokból valami. Volt ilyen?
Szerintem az írás és az alkotás az mindig egy nagyszerű lehetőség arra, hogy az ember lelkileg helyre rakja magát. Én terápiásan ugye elkezdtem írni a blogomat, az aztán kinőtte magát, és már nem csak azok olvasták, akik ebben a cipőben járnak, mint én, hanem azt vettem észre, hogy a követőtáborom többségében olyanok, akik nem érintettek például a sérültségben. Kérdeztem múltkor a követőimet, többségében olyanok követnek, akik sportolók, vagy szabadidősportolók, főleg pszichológusok, segítő szakmában dolgozók, és hát számomra ez egy tök jó ilyen kiindulási pont. A másik az nekem a sport, ami nagyon sokat segített, hogy ott ki tudtam élni a dühömet, mert amikor az ember átél egy rettentő, katartikus, traumatikus élményt, akkor ugye a feldolgozási fázisban ott van egy ilyen elképesztő harag, ami nem feltétlen irányul valakire az én esetemben, tehát nem a sofőrre haragudtam, hanem magára az életre, hogy ennyi feladatot osztott rám. Mert felépültem, kezdtem jól lenni, és észrevettem, hogy minden nap van valami, majdnem mondtam csúnyát, kihívás az életemben.
Mi lett volna az a csúnya?
Hogy most kisípoljátok. És az ember elfárad. Minden reggel van valami. Elszakad a harisnya, a csavar meglazul, már megint menni kell a műszerészhez, ő is fogja a fejét, hogy mit csináljunk ezzel a helyzettel. Tehát, hogy tud nagyon fárasztó lenni ez az élethelyzet. És ez a rengeteg düh, ez valahol viszont ki kell jöjjön. És lehetőleg ne a családtagokon. Úgyhogy a sport ez egy kiváló eszköz volt erre a célra, hogy ott így leúztam és lefutottam a dühömet.
Hogyan látod magad egyébként? Több álmod van, mármint több terved van a jövőre nézve, mint hogyha folytattad volna azt az életedet, a teljes életedet, vagy egész egyszerűen csak picit konvertálódott a a magadhoz való viszonyod?
Számomra kinyílt a világ. Most ez furcsán hangzik, azzal, hogy elveszettem egy lábat, kinyílt a világ.
És mi nevetsz rajta?
Igen, mert elég hihetetlenül
de
hangzik.
De miért? Ez egy változás.
Igen, és én a változásokat, azokat nagyon szeretem. Lehet, hogy ez is furcsán hangzik, de én nem szeretem az állóvizet. És persze nem arra vágyok, hogy egy hatalmas változás legyen az életem, hogy elveszítsek egy lábat, csak valahogy ezt egy ilyen sorsfeladatként elfogadtam, és ha már benne vagyok ebben a feladatban, ebben az életben, akkor igyekszem kihozni ugye a legtöbbet belőle, úgyhogy körbenézek, és megnézem, hogy milyen lehetőségeim vannak most. Lehetőségem van arra, hogy egy blogot írjak, azt tovább fejleszem, elmenjek előadni, egy cégnek bedolgozzak. Annyi az ember akármilyen élethelyzetben van, írtózatosan sok lehetősége van. Csak nyitott szemmel kell járni, emberekkel beszélgetni, megkérdezni őket. Amikor állást keresek, akkor például ne az legyen, hogy ülök és egész nap szomorkodok azon, hogy jaj, sose lesz állásom, mert hiányzik egy lábam. Nekem volt egy ilyen egy-két hetem, akkor nagyon szomorú voltam. Szóval rájöttem, hogy a francért nyávogok itt ennyit, annyi ismerősöm van, annyi kapcsolatom, mindent megmozgatok, és mindenkire ráírtam, hogy van-e valami munkád.
Egy lábatlannak.
Igen. De nem csak ebben az élethelyzetben, mindenki életében szerintem nagyon sok lehetőség van a fejlődésre, a változásra, a kapcsolódásra, de ehhez tényleg ki kell nyitnunk a szívünket.
A beszélgetést visszanézhetitek a Trauma Ambulancia YouTube csatornáján.